103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2025. július 3-án csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicsőség az Úrnak, aki ezt a mai napot adtam, aki a nappalt és éjjelt, a földet, a napot, a holdat, a csillagokat és az összes bolygókat alkottam. Dicsőség neked, Urunk, minden időszakáért és különleges szépségükért. A tél fehér takarójáért. A tavasz csodaszép kék egéért, amikor a természet újjászületik. A zöldelő mezőért és virágzó fákért nyáron. Az ősz rozsdavörös vagy aranyló színárnyalataiért. Dicsőség neked, Urunk, az ember és az őt körülvevő világ mindenség teremtőjének. Dicsőség neked a szeretet Istenének, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Massieu-től kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A hála a szív emlékező tehetsége. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő kornélokat és somákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal július 3-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Isteni üdvözítünk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngét szeretettel viseltettél a szegények iránt, adja mi szívünkbe is a tiédhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyőzzük. Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk, tudatlanságokban tanítsuk, és minden nyomorúságokban könnyebbséget igyekezzünk nekik szerezni. Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz, és uralkodol örökkön örökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Az egyházak társadalmi szerepvállalása nem múltidézést, hanem jelenkori közösségépítést jelent, jelentette ki a gondoskodás politikáját felelős államtitkára Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Szakolyban. Fülöp Attila a Szent Helena görög katolikus integrált szolgáltató központ idősek otthonának ünnepélyes megáldásán arról beszélt, az egyházak elsődleges feladatán, a hitéleten túl van elismertebb társadalmi szerepe, ez pedig a karitász és a rászorulókról történő gondoskodás. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, az idősek bentlakásos otthonával nagy hiányt orvosol a térségben a görög katolikus egyház, amiért köszönet jár. 3%-os otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A Jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Ez szerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egy harmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az asszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő év béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Szégyen teljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A torinói lepel új megvilágításban. Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palotában Leó pápa Vuo Thi An Xuan vietnámi elnökhelyettest, aki ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Paul Richard Gallagher érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával. A kölcsönös jó kapcsolatok és a vietnámi pápai képviselet státuszáról szóló megállapodás végrehajtása szerepeltek a megvitatott témák között, valamint a katolikus egyház hozzájárulása a vietnámi társadalom javához. Június 30-án délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában a vietnámi szocialista köztársaság elnökhelyettesét, Vuo Thi An Xuant. A politikus ezt követően egyeztetett Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a CVS megbeszélések során a felek nagyra értékelték a Szentszék és Vietnám közötti kapcsolatok pozitív fejlődését, különösen annak a megállapodásnak a gyakorlati megvalósítását, amely az állandó pápai képviselet státuszát szabályozza a távol-keleti országban. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását a vietnámi társadalom javához. Végül véleményt cseréltek az ország társadalmi politikai helyzetéről, valamint a regionális és nemzetközi fejleményekről. Szégyen teljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A világ számos országában fennálló éhezés tragédiája botrányos, mivel a Föld képes elegendő élelmiszert termelni minden ember számára, fejti ki üzenetében a Szent Atya. Elítélő szavakkal hívja fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi forrásokat és az új technológiákat nem az éhínség felszámolására, hanem fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre használják fel. Június 30-án kelt üzenetében 14. Leó pápa megköszönte a lehetőséget, hogy először szólhat az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetéhez, a FAO-hoz, amely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját. Üdvözölte a konferencia 44. ülésszakának résztvevőit élükön Ku Dong-ju főigazgatóval. Köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, amelyet az élelmiszerbiztonság és az alultápláltság problémáinak megoldására végez, mivel ezek továbbra is korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik. Az egyház bátorít minden olyan kezdeményezést, amely a világ számos területén jelenlévő éhínség botrányának megszüntetésére irányul. azonosulva ura Jézus érzéseivel, aki az evangéliumok szerint, amikor látta, hogy egy nagy tömeg közeledik hozzá, hogy hallgassa a szavát, mindenekelőtt azzal törődött, hogy élelmet adjon nekik. A pápa utalt a kenyérszaporítás történetére, amelyben a Krisztus által végrehajtott valódi csoda rámutat az éhínség legyőzésének kulcsára, amely a megosztásban rejlik, nem a kabzsi felhalmozásban. A globális élelmiszerbiztonság az eddig megtett fontos lépések ellenére továbbra is romlik, így egyre valószínűtlenebbé válik, hogy megvalósul a 2030-as napirend célja, a nulla éhség. Továbbra is távol állunk annak a megbízatásnak a teljesítésétől, amely a FAO az 1945-ben létrehozott kormányközi intézménynek alapját képezi, hangsúlyozta üzenetében a Szentatya. Az éhség és a széles körben elterjedt alultápláltság számos országban továbbra is fennálló tragédiája szomorú és szégyenletes. Annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Föld képes elegendő élelmet termelni minden ember számára. A nemzetközi élelmiszerbiztonsági kötelezettségek ellenére sajnos a világ szegényei továbbra is nélkülözik mindennapi kenyerüket. A pápa megállapította, hogy nagyon gyakran az éhínséget a háború eszközeként használják fel. Az éhhalál előidézése a háborúskodás olcsó módja. Ma, amikor a konfliktusok többségét nem reguláris hadseregek, hanem gyenge erőforrásokkal rendelkező, felfegyverzett civil csoportok vívják, gyakoriak a védtelen lakossággal szemben alkalmazott olyan taktikák, mint a termőföldek felégetése, az állatok eltulajdonítása. Ezekben a konfliktusokban az első katonai célpontok a vízellátó hálózatok és a közlekedési útvonalak, az infláció az egekbe szökik. Mindez óriási tömegek éhínségét okozza, miközben a politikai elitet a korrupció és a büntetlenség hizlalja. Elérkezett az idő, hogy a világ egyértelmű, felismerhető és közös korlátokat állítson fel ezeknek a visszaéléseknek a szankcionálására, és felelősségre vonja az elkövetőiket. Elengedhetetlen, hogy a szavakat hatékony intézkedések váltsák fel, amelyek lehetővé teszik az éhezőknek, hogy bizalommal tekintsenek jelenükre és jövőjükre. Véget kell vetni a szlogenek és a megtévesztő ígéretek korszakának, gondolva a jövő nemzedékeire is, akiknek számot kell adnunk, fejtette ki a FAO-nak írt üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya rámutatott, hogy a politikai válságok, a fegyveres konfliktusok és gazdasági zűrzavar központi szerepet játszanak az élelmezési válság súlyosbodásában. Akadályozzák a humanitárius segély eljuttatását a rászorulóknak, nem teszik lehetővé a helyi mezőgazdasági termelést. Béke és stabilitás nélkül nem lehet biztosítani a fenntartható élelmiszer termelési rendszereket, sem pedig egészséges, hozzáférhető és fenntartható táplálkozás mindenki számára. Szükség van tehát párbeszédre, amely során az érintett felek arra törekszenek, hogy kölcsönösen megértsék egymást és közösen cselekedjenek. Az akadályok ellenére lehet pozitív megoldásokat találni az emberiesség és testvériség segítségével. Az élelmiszerrendszerek és a klímaváltozás kölcsönösen jelentős hatással vannak egymásra, írta Leó pápa a FAO konferencia résztvevőinek intézett üzenetében. Az ökoszisztémák és a hátrányos helyzetű közösségek, köztük az őslakos népek védelme érdekében a kormányoknak, a köz- és magánintézményeknek, nemzeti és helyi szervezeteknek erőforrásokat kell mozgósítaniuk, hogy olyan stratégiákat fogadjanak el, amelyek prioritásként kezelik a biodiverzitás és a talajgazdagságának regenerálását. Meghatározó és összehangolt éghajlati intézkedések nélkül nem lehet olyan agrár-élelmiszeripari rendszereket biztosítani, amelyek képesek táplálni a Föld növekvő lakosságát. Az élelmiszerrendszerek legyenek fenntarthatóak és mindenki számára elérhetők. túl kell lépni a teremtett világ kizsákmányolásának logikáján, és szolidáris szempontok szerint kell művelni és megőrizni környezetünket és erőforrásainkat, hogy biztosítsuk mindenki számára az elegendő és egészséges táplálkozást. A Szentatya rámutatott a nemzetközi kapcsolatokat jellemző polarizációra, amely a válságok és konfliktusok eredménye. A szegénység és az éhezés felszámolása helyett a pénzügyi és technológiai forrásokat fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre fordítják. Olyan ideológiák terjednek el, amelyek eltávolítanak a testvériségtől. A béke és a fejlődés biztosítása érdekében a szegénységtől, háborútól és éhínségtől szenvedő népek életkörülményeinek javítására konkrét intézkedéseket kell hozni. Leó pápa idézte elődje, Ferenc pápa szavait, amelyeket 2023. január 9-én intézett a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz. El kell simítani az ellentéteket, hogy elősegítsük a kölcsönös együttműködés és bizalom légkörét a közös szükségletek kielégítése érdekében. 14. Leó pápa arról biztosította a FAO konferenciájának résztvevőit, hogy e nemes cél megvalósításában a Szentszék mindig a népek közötti egyetértést, a nemzetek családjának közjavát szolgálja, különös figyelmet fordítva az éhezőkre és szomjazókra, azoknak a távoli régióknak a szenvedő lakosaira is, akik nem tudnak talpra állni a világ közönye miatt. Leó pápa mindazok szószólójaként, akik a világon a szegénység miatt szenvednek, a mindenható Istenhez fordult üzenete végén, azért könyörögve, hogy a FAO munkái gazdag gyümölcsöket teremjenek, szolgálva a leggyengébbek és az egész emberiség javát. A torinói lepel új megvilágításban. Hallgassák meg Pályi Gyula modenai professzorral készült interjúnkat.
A torinói lepel a kereszténység tárgyi emlékei közül az egyik legérdekesebb darab. Ez egy kizárólag lemből készült, 4 méter 43 cm hosszúságú és 1 méter 13 cm szélességű vászon darab, amelyen elég halványan, de kivehetően egy halott, ruhátlan férfi képe látható, a vászon egyik felén előről, a másik fél darabon hátulról. Az ábrázolás fizikai jellege olyan, mintha fotográfiai negatív lenne. Ennek következtében a róla készített negatív kép látszólag sokkal információgazdagabb, mint az eredeti szövet. Jelenleg a torinói Keresztelő Szent János Székesegyházban őrzik, innen a neve. Elterjedt vélemény a keresztény világban, hogy e vászon Jézus Krisztus halotti leple volt, közel 2 évezreddel ezelőtt. A halott sérülései jól kivehetők, és arra engednek következtetni, hogy kínzások után keresztre feszítéssel lelte halálát. Érthetően ez a különleges objektum nagy tudományos érdeklődés, valamint fantáziadús spekulációk tárgya. A jelen műsorban a lepelről szóló magyar nyelvű könyv szerzőjét, Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját kérdeztük a torinói lepelhez kapcsolódó legújabb kutatásokról. Szeretettel köszöntöm professzor úr a Vatikáni Rádió vonalában.
Igen. A lepel iránti érdeklődés különösen az elmúlt évszázadban a legkülönfélebb természettudományos vizsgálatokban és ezek eredményeinek a mindennapok nyelvére való lefordításában nyilvánult meg. Mondandóm elején szeretném rögtön leszögezni, hogy a lepel képének eredetét, pontos korát, illetve Jézus Krisztus személyéhez való viszonyát illetően a tudomány eddig nem ért el teljesen bizonyító értékű eredményt. Tekintettel azonban a názáreti Jézus rendkívüli vallási és történelmi jelentőségére folyamatos erőfeszítések történnek az említett kérdések tudományos szintű megválaszolására. Most röviden olasz kutatóknak 2 a közelmúltban publikált munkájáról szeretnék beszámolni.
Érdeklődéssel várjuk, professzor úr.
A kutatások egyik iránya a leppellel mint elszíneződést hordozó textíliával foglalkozik. A kutatásmód annyira fontos a kutatások között, hogy nemrégiben, 2025. áprilisában a Magyar Kémikusok Egyesületének folyóirat egy szemszögön összeállított cikket között a korábbi vizsgálatokról. De most két másik dolgozattal szeretnék foglalkozni, amelyek egyrészt Piero Vercelli textilmérnök könyvében, másrészt nemrégiben a Padovai Egyetem és az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács, CNR, Bari munkatársaitól jelent meg angolul a Scientia et Fides közifolyóin.
Láthatóan Itáliában különösen nagy az érdeklődés a torinói lepellel kapcsolatban.
Igen, Vercelli mérnök például vette a fáradtságot, és archeológiai leletek alapján épített egy olyan szövőgépet, amilyet Jézus Krisztus korában használtak, és amit Krisztus utáni első század végén váltotta föl. Egy gép segítségével előállított olyan lenoászom terméket, aminek szövési jellemzői mindenben megegyeztek a torinói lepelével. Ezzel nagy segítséget nyújtott a további fizikai és technológiai kutatáshoz, hiszen így a lepellel megegyező mintákkal lehetett kísérleteket végezni, anélkül, hogy a joggal féltett eredetiben esetleg kárt okoznának. Vercelli könyvének első oldal egy kis dolog lepel minta van beragasztva, úgy, hogy az olvasó is eredetiben tanulmányozhatja ezt a mintát.
Ez igazán frappáns ötlet. Vélhetően a könyv sikeréhez is nagyban hozzájárul.
Biztosan így van. A másik publikáció, amit szeretnék megemlíteni, a padovai Giulio Fanti és a Bariban dolgozó Liberato De Caro munkája. Mindketten ismert lepeltudósok, úgynevezett szindonológusok. Ez a két kutató a lepel egy részének, az arcképnek, különböző hullámhosszúságú, ennek folytán különböző színű, fénnyel való megvilágítását tanulmányozta. A gondos fotofizikai és textiltechnikai vizsgálat eredménye azt támasztja alá, hogy a lepel képe nem a vászon és a holttest, esetleg balzsamozott holttest érintkezéséből, hanem valamiféle a holttestből kiinduló sugárzás révén jött létre. E sugárzás jellegéről csak annyit tudunk, hogy a lepel anyagát képező cellulóz elszíneződését okozó kémiai folyamatok kiváltásához elegendő energiával kellett, hogy rendelkezzen. Ez a kép a mai fizikából és biológiából levezethető folyamatokkal nem magyarázható, már csak azért sem, mert egy holttest, esetleg kihűlő térben lévő holttest, nem bocsáthat ki semmiféle elektromágneses sugárzást. Ilyen módon a magyarázat közel állhat az első korintusi levél 15. pontjában a halállal és feltámadással kapcsolatos leíráshoz, de a gondos mérők ellenére ez nem tekinthető bizonyítottnak. E feltevéssel kapcsolatos egy ugyancsak közelmúltban publikált érdekes megfigyelő. Bernardo Ontanilla, a plastikus és rekonstruáló sebészet spanyol professzora 2022-ben leírta, hogy a lepel emberének arca az ő tapasztalata szerint olyan jellegű, mint aki éppen álomból, altatásból vagy kómából ébredezik. E két megközelítés kezdeti lépéseket jelenthet azon az úton, hogy a torinói lepel ne csak egyszerű műemléknek, netán erekjének tekintsük, hanem a feltámadás de facto bizonyítékának. Rendkívül fontos hipotézis tudományos bizonyításához azonban még sok további kutató munka szükséges. Reméljük, ezek eredményeiről mielőbb beszámolhatunk.
A Vatikáni Rádióban is reméljük és köszönjük az érdekes beszámolót.
Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.
Pályi Gyula modenai professzorral Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Ez szerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az asszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 3-a, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Kornélokat és Somákat. A Kornél latin eredetű név, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. A Soma nevet a magyar nyelvújítók alkották a somszóból, a Kornél Cornelius magyarítására. Annak a feltevésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A Kornélok és a Somák védőszentje az a Cornelius, aki pápa volt. A közvetlenül kormányzása előtt lezajlott üldözésben gyengének bizonyult keresztényekkel szemben szelíd bűnbánati fegyelmet alkalmazott. Számkivetésben hunyt el, és ezért őt mártírként tiszteljük. 253-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kornél és Soma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.
Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyen. Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. Csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el, de elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Füledig nem jut el, de elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 3-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1908-ban született Fisher, amerikai táplálkozási szakértő, szerző. 1954-ben jelent meg Art of Eating című munkája, amelyben a táplálkozásról írt részletesen. 1893-ban Marosvásárhelyen született Bortnyik Sándor, magyar festő, grafikus, akinek munkái első autodidakta, újságillusztrációk modorában születtek. Későbbi rajzait feszesebb kompozíciójú, allegórikus tusrajzok váltották fel. 1915-től tárgyilagos és dekoratív, hatásos kereskedelmi plakátokat tervezett. Az aktivisták mozgalmának kiemelkedő tehetségű tagja volt ő, sikeresen ötvözte a futurizmus eszközeit az expresszionizmus és a kubizmus jeleivel. linóleum és fa metszeteiben kubisztikus elemeket alkalmazott. Művei ebben a korban főleg a fekete-fehér folt kontrasztjaira épültek. A 30-as években könnyedebb, dekoratív stílusú, a polgári életet megörökítő zsánerképeket festett. Később is naturalista témájú, a városi és falusi emberek életét bemutató képeket alkotott. 1945 után is ezt az utat folytatta. Munkásságát Munkácsy Mihály díjjal, érdemes művész címmel, kiváló művész címmel és 1973-ban Kossuth díjjal is elismerték. 1944-ben Pápán született Szatmári Lilla, orgonaművész, karnagy, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen elvégezte a középiskolai énektanárképző és karvezető szakot. Gergely Ferenc tanítványaként pedig orgonaművészi diplomát nyert 1968-ban. 1980-tól a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium tanára volt. Hangversenyeinek programján főként Johann Sebastian Bach orgonaművei szerepelnek. Testvére Szatmári Zsigmond, zeneszerző, orgonaművész. 1956-ban született Rosta Sándor színész, aki több mint 1000 filmben szinkronizált. 1980-ban diplomázott a Színházi és Filmművészeti Főiskolán. 1980 és 83 között a Debreceni Csokonai Színház tagja volt. Játszott a Budapesti Népszínházban és a Kamaraszínházban is. 1992 óta szabadfoglalkozású színész. Két gyermeke született, Balázs 1985-ben, András Bence pedig 2002-ben. Számos színpadi szerepe mellett, ahogy már említettem, szinkron szerepei a legemlékezetesebbek. Több filmben is szinkronizált. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte William Hurtnek az Alkú, a Dark City és a Michael című filmekben, Ed Harrisnek az Órák, az Utolsó akkord, a Tiszta vér és az Egy csodálatos elme című filmekben, vagy Steven Seagalnak az Úszóerőd, a Tűzparancs és az Igazság mecénása című filmekben. Mindemellett számos rajzfilmben is szinkronizál, például az Egyszer volt sorozatban vagy a Toy Story-ban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1984-ben Budapesten hunyt el Lengyel Gizi színésznő, akit láthattunk többek között az Úrilány szobát keres című filmben is. 2004-ben Budapesten hunyt el Zala Tibor Munkácsy Mihály díjas grafikus művész, akinek 1997-ben jelent meg a Grafika története című középiskolai szaktankönyve, amelyben együtt foglalkozott a betű és a könyv történetével, a különböző grafikai eljárások ismertetésével, valamint a plakátművészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A litográfiát, a részkarcot és még sok más technikát is kifinomultan használó képzőművész volt ő, és eközben maradandót alkotott az alkalmazott grafika, a plakátművészet és a művészetoktatás terén is. A Budapesti Grafikai Alkotóközösség és a Dunap Art Művészeti Társaság tagja volt. Munkásságát állami ösztöndíjjal, Munkácsy Mihály díjjal, Szott díjjal, a Magyar Népköztársaság érdemes művészet címmel, Pro Urbe díjjal és Prokultúra díjjal is elismerték. 2007-ben Kölnben hunyt el Ács Károly, híddíjas magyar költő, műfordító, szerkesztő. Összes verseinek gyűjteménye 1988-ban jelent meg. Munkásságát számos rangos elismeréssel, egyebek között híd irodalmi díjjal jutalmazták. 1960-ban a Csönd helyett című verse, 1983-ban pedig a Közbülső világban című verses kötetéért érdemelte ki ezt a díjat, vagyis a híd irodalmi díjat. Szerb-horvát, szlovén, macedón, orosz, német és angol nyelvekből is fordított. Művei közül megemlítem a Kéz a kilincsen, a Napjaink éneke, a Menetrend dicsérete és az Anyag panaszai című alkotásait. 2010-ben elhunyt Feledi Gyula, Kossuth díjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja volt ő. Feledi Gyula 1928. május 13-án született Sajó-Szentpéteren. Az 50-es évek közepén jellemző új grafikus nemzedék markáns képviselője volt ő. Budapesten és Krakkóban tanult, Miskolcon alkotott. Kezdeményezésére jött létre a Miskolci Grafikai Műhely és az Országos Grafikai Biennálé sorozata. Miskolc városa 1989-ben a Deák téren egy műemlékházat bocsátott a rendelkezésére, amely mind a mai napig Feledi házként közismert, és ahol állandó kiállítását is berendezték. Művészetének jellegzetessége a világos és a sötét, valamint a vonalas és a foltszerű hatások egyképen való együttes alkalmazása, szembeállítása, mind rajzain, mind sokszorosított grafikai lapjain. Gyakoriak a sorozatai, mert egyetlen alkotás sokszor kevés volt számára az adott téma kibontására. Jelentősek könyvillusztrációi, amiket a művészeti szakírók az illusztráló jellegen túl sokkal inkább képzőművészeti képzett társításoknak minősítenek. Grafikai munkásságán túl fontosak festményei, falfestményei is. Életműve összefüggő egész, nem lehet jellemző szakaszokra osztani. Művészetének változása folytonos, szinte észrevehetetlen. Munkásságát Munkácsi díjjal, érdemes művész címmel, 1978-ban Kossuth díjjal, 1984-ben Miskolcváros díszpolgára címmel, 1989-ben kiváló művész címmel, 1999-ben Borsodabaúj Zemplén megyei alkotói díjjal, 2000-ben pedig Sajószentpéter város díszpolgára címmel is elismerték. Feledi Gyula, mint ahogy már említettem, 2010-ben a mai napon hunyt el Miskolcon. 2012-ben Budapesten hunyt el Gruber Hugo, magyar bábszínész, szinkronszínész, Jászai Mari díjas, érdemes művész, aki a Bábszínház aranygyűrűs művésze is volt. Gruber Hugo 1938. május 28-án született Budapesten Gruber Hugo és Jogovics Sára gyermekeként. 1964-ben végezte el a felsőfokú bábszínész képzőstúdiót. 1954-től az Astra együttesben amatőr bábos, 61 és 92 között az Állami Bábszínházhoz szerződött. 1974 óta szinkronizált. 1992-től a Budapesti Bábszínház művésze volt. Széles skálájú karakterszínész volt ő, a színház világhírű zenei műsoraival rengeteg külföldi turnén szerepelt. A bábszínész képző tanfolyam gyakorlati tanára is volt. A film és sorozat szinkronizálás egyik legtöbbet foglalkoztatott szereplője volt ő. Mint ahogy már említettem, a mai napon 2012-ben hunyt el Budapesten. Számos színpadi szerepe mellett filmek közül láthattuk a Marci és a kapitány, a Nyolc évszak, a Csillagvitéz, a Julianus barát, a Cristoforo, a Szomszédok és a Reneszánsz című filmekben. Számos filmben szinkronizált is, csak néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül. Jellegzetes magyar hangját hallhattuk a Homok titkai, a Farm, ahol élünk, a Lángoló part, az Elveszett világ, a Liliomlány, a Vadangyal, a Mrs. Columbo, a Bűvölet és a Nils Holgersson Csodálatos utazása a vaddudakkal című filmekben. Mindemellett szinkronizált még a Csillagok háborúja, a Folytassa főnővér, a Folytassa lányok, vagyis a Folytassa sorozatokban, és a Don Camillo című filmekben is. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1863-ban fejeződött be a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. A három napon át tartó küzdelem hozta meg az északiak döntő győzelmét. 1866-ban a Königgrácz-i csatában vereséget szenvedett az osztrák csapat. A porosz-osztrák háború döntő ütközete volt Königgrácznál, a mai Csehország területén. És végül, de nem utolsó sorban, 1962-ben függetlenné vált Algéria. Miután márciusban aláírták a fegyverszünetet, a francia kormány kinyilvánította Algéria függetlenségét. Szeptemberben mondták ki a demokratikus köztársaság létesítését, és Ben Bella alakított kormányt. Kedves hallgatóink, július 3-ai kalendáriumunkat hallották.
van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ, ez az ország a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország a te hazád.
Érzel, szíved kíván, ez az ország.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510